Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlás Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
Ismét egy jubileumi adáshoz érkeztünk, immár a 29-hez, úgyhogy lassan itt van a 100-dik, úgyhogy ha így belehúzzunk, néhány év múlva ott is leszünk. Úgyhogy egyből is csapjunk a lovak közé, kérdezem, Marca, van-e neked bármilyen szolgálati közleményed?
Ruszkik haza.
Jó, akkor szabad ország, szabad oktatás, akkor ezt le is tudtuk ezt a kört.
Igen.
Ha nincs egyéb dolgod, és akkor van még egy állandó rovatunk, ugye ez a gondolatuk a lépcsőház után. Van ebbe valami?
Nekem nincs.
Nekem van egy ilyen hallgatói visszajelzés alapján. A legutóbb a Kovács András Ferenci epizódban, ugye szóba került Mikó István, hogy ő is megzenésítette ezt a Jackal Zalos könyvét, és hogy a Mikónak hogy van köze a versekhez, hát hogy ő, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy ő alapító tagja a Kalákának.
Őrül.
Ő az egyik alapítója, és aki...
Hát ezt nem tudta.
Ezt nem tudtad? Aki figyelmes szemmel megy az íróboltjába, ami ugye ott van az Andrássy úton, ott a mellette lévő lépcsőházban ott van egy emléktábla, és ott az van, hogy ebben a házban alapították a... Remélem, ezt most fejből mondom, remélem, hogy ez így van.
De jó, nem tudtam. Hát erre mondta a nagynéném, hogyha egy perc ezelőtt meghalok, akkor úgy halok meg, hogy ezt nem tudom.
Igen, hát ezt várjál, Kaláka.
Őrület.
Emléktábla. Azért erre rákeresek már, hogy nehogy már.
A PIN-ben láttam amúgy ezt az estét, amit a biciklirodalomból csinált, és ez nem volt rossz. Volt egy ilyen kiállítás talán az ilyen költői áll figurákról, vagy ilyen nevekről, maszkokról, és akkor annak volt az záró eseménye ott a nagy teremben. Nagyon-nagyon élvezetes volt. Én amúgy ezt a Transylvanian Boo Boys-t, ezt egy picit jobban kedvelem, de a Mikónak meg százszor jobb a minősége, mert rendes stúdióba vették fel. És abban is van egy-két kifejezetten nagyon-nagyon impozáns darab.
Most megtalálta magát a táblát, az így van, hogy a Kaláka együttest ebben a házban alapította meg Grillus Daniel és Mikó István 1969-ben. Hát és ha jól emlékszem, ez ott van az íróboltja mellett, de most így hitelesen olvastam fel a táblát, mert ezt megtaláltam, hogy ez pontosan hol van, azt azért keressék meg a hallgatók. Úgyhogy
vannak
ilyen plusz kicsi információk, úgyhogy ezt is köszönjük a hallgatóknak, és azt is, hogy az elmúlt időszakban szárnyal a hallgatottságunk, úgyhogy...
Helyenleg így van.
És ez tök jó érzés.
800-nál nem megyünk sose havi szinten.
Ez így van, és már a feliratkozók is 522-re járnak, úgyhogy
mindenkit
arra buzdítunk, hogy buzdítson másokat is arra, hogy iratkozzon fel. Hogy aki még nem iratkozott fel, az legyen feliratkozva. Akkor úgy sokkal jobb.
Ez a kedvenc részem, ez a ilyen feliratkozó lejmulás ilyen podcastokban is meg.
Hát de ez azért van, mert hogy ez azért van, mert
nyomjátok meg a kis harangot, és akkor majd csilingál, hogyha megjön az új videó.
Mert ez jó lesz nektek, ezt hozzá kell tenni, mert akkor mindig egyből meg tudjátok az epizódot, nem fogtok lemaradni semmi.
Mióta tegeződünk a hallgatóinkkal?
Hát azokkal, akikkel tegeződünk, nekik szóltam.
azok. Jó, értem.
Jó, teljesen jogos az észrevétel, úgyhogy ezt majd egy kicsit húzzuk meg, remélhetőleg meghúzattatik.
Jó.
Na, akkor ezután, a rövid kis bevezető után térjünk is el a mai témánkra, és a podcast történetében először két szöveggel is fogunk foglalkozni.
Bizony.
Mégpedig Petőfi Sándornak a Helység kalapácsa, illetve az Apostol című szövegeivel fogunk foglalkozni. Uh-huh. És hát adódik a kérdés, mint mindig, hogy mi a helyzet nálad, Marca, a Petőfi Sándor olvasói léttel? Vezess be minket, avass be minket, mert nagyon kíváncsi vagyok.
Én képzeld el, hogy gyerekkoromban viszonylag hosszú ideig olvastam Felváltva a János Vitézt és a Toldit. Iszonyúan szerettem mind a kettőt, és annyira, hogy arra emlékszem, hogy amikor, azt hiszem, hogy a harmadikos láttam, tehát, hogy hogy ez mennyi, 11 néhány éves koromban, vagy 10 év környékén, akkor vakbélgyulladást kaptam, és két könyvet vittem be a két hetes kórházi túrára, és az a Told és az arany, vagy a János Vitéz volt, és ezt ott senki nem akarta elhinni, hogy én ezt őszintén azért, mert ezt akarom olvasni, tehát, hogy teljesen rá voltam, kattam, vagy jó néhány hónapig a viszonylag hosszú részleteket tudtam mind a kettőből, és aztán persze nyilván az által, vagy a, hát az ilyen oktatás az nem tesz jót, ugye ráadásul, mármint a Petőfi olvasásnak, ráadásul én ugye arról a vidékről származom, már mint kiskörös szabadszállás, most ebben a videóban ne is menjünk bele, tehát, hogy a kiskörös az én falummal amúgy határos, tehát, hogy viszonylag, persze közúton nehéz meg, de légvonalban viszonylag közel van, és hogy ezért aztán őrült nagy Petőfi kultusz volt természetesen nálunk is, tehát az minden. Minden második osztály kiránduláson kiskörösre kellett mennünk megnézni a Petőfi emlékházat. És egyszer szavaltam Petőfit még, arra emlékszem, egy március 15-én a Magyar Nemzet című nagyon borús versét. Rettenetesen izgultam, nem emlékszem, hogy mikor izgultam annyira, mert valami fejből kellett mondani, ezt azóta sem értem, hogy miért kell ezeket fejből mondani, tehát, hogy miért nem lehet oda menni a papírral, tehát, hogy na mindegy, nagyon rossz való vagyok amúgy, tehát, hogy az egész ilyen nagyon-nagyon para volt, és a...
De várj, és akkor el tudtad mondani?
El tudtam mondani, igen. Én megkönnyebbültem nagyon, de emlékszem rá tisztán, hogy napokig szorongtam rajta előtte, hogy el fogom rontani.
Hát nem csodálom, de szerintem azért van az, hogy amikor te ott hallgatod a szegény szavalót, aki belesül, akkor te is érzed ezt a szégyent, és akkor mindenki szégyeli.
Nagyon kellemetlen az egész, és nem tudom, hogy mi értelme van, de tényleg nem tudom, hogy így megtanít. Nem tudom, hogy miért jó ez, miért nem lehet. Rendes nagy színészek is nagyon gyakran, a vers mindenkinekben is egy csomószor papírról olvasták. Tehát, ugye.
Hát jó, de hát ez a kis csimatáktól tanulják meg a szöveget, és akkor együtt, hogyha megtanulták, akkor mondják el hangosan. De az mit számít az a pár százezer ember, aki ott áll előttük? Hát miért kell, hogy zavarjon bárki?
Igen. Na és akkor azt akarom mondani, hogy persze aztán utána ugye ilyen nagyon avittasnak tűnt, hát teljesen hibásan amúgy Petőfi, tehát hogy hát ez a, tényleg egy picit majd biztos erről részletesebben fogunk beszélni, de hát őt azért tényleg agyon, mármint hogy a verseit valahogy agyon nyomta ez a kultusz, az, hogy minden faluban van Petőfi sem. Tehát hogyha két utca van, akkor az egyik Kossuth, a másik meg Petőfi. És hogy így aztán gyanakvással voltam, meg hogy a nép, nem is nagyon jól tanították szerintem, tehát hogy a népnek a költője, meg ez az egész ilyen forradalmi, és úgy nem volt nagyon sokáig a kedvencem, és aztán egyetemen kaptam rá amúgy, tehát hogy ugye a Kosztolányinak van ez a híres Adi pamfletje, hogyha emlékszel, amikor ugye
ez az írás tudatlanok árulása,
és akkor abban hozza fel, hogy valahogy van egy ilyen hosszú rész, amikor az Adit összeveti a Petőfivel, és akkor a Petőfi javára, és akkor éppen nagy Kosztolányi éveimet éltem, és akkor elkezdtem a Petőfit olvasni, és tényleg valahogy az derült ki, hogy ez sokkal-sokkal színesebb, meg sokkal-sokkal érdekesebb, és hát tényleg egy ilyen abszolút zseni a csávó, tehát hogy én olvasok Petőfit, sok Petőfit olvasok, most legutóbb még elkezdtem elemezni is, tehát, hogy még egy konferenciára vittem Petőfit, a Puszta télent mégpedig, és azt hittem, hogy csak ilyen hatástörténeti szempontból lesz érdekes, de kiderült, hogy eszméletlen izgalmas az a vers, tehát, hogyha egy jól megelemzi az ember, akkor nagyon-nagyon tanulságos.
Na érdekeseket mondasz. Nekem onnan jön nekem az általános iskolában a osztályfőnököm, meg egyben magyar tanárom, úgy hívják, hogy végső név Fazekas Aranka, és ő neki két nagy idolja volt, az egyik Petőfi, a másik meg Jókai, És tehát ő volt az, aki mindig a március 15-i műsort ő rendezte, és akkor az így, az nagyon menő volt, hogyha abba szerepelhettél, és hogyha valaki Kossuth volt, az nagyon menő volt, és soha nem voltam ilyen komoly, komoly szereplője a dolognak. És, de ott már akkor is nálam az volt, az jött le, hogy Jókai nekem sokkal jobban bejött. Úgyhogy, és akkor utána nekem gyakorlatilag a Petőfinél nálam is a János Vitéz, amúgy nem is értem, miért nem arról beszélünk most, de mindegy, most már.
Ezt én sem értem amúgy. Ez teljes hülyeség.
Jó, de nem baj, akkor legalább majd beszélünk arról, hogy miért nem arról beszélünk.
Jó.
És utána pedig nekem az egyetemen volt az, hogy így az egyik olyan tétel volt, amit így szóval nagyon megúszósra vettem, és így nekem valahogy a Petőfi az nagyon soha nem tudott működni olyannyira sem, mint neked most, ugye újra felfedezés van, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad ez hogy megy, és akkor van egy egészen friss dolog, hogy,
no.
hogy a Fiatalírók Szövetségét, a FIST megkereste a Petőfi Rádió, hogy most ugye van ez a mesterséges intelligencia őrület, hogy most boldog-boldogtalannal ilyet csinál. Ezzel,
ChatGPT.
Igen, ezzel dolgoznak a, hát nem is tudom, kísérletezgető kedvű bárkik, és irattak egy ilyen verset Petőfi stílusában a Balatonról, és ezt 10 másodperc alatt abszolvált a kolléga, és hát az olyan is lett. És akkor erről kell beszélni a Petőfi Rádióban, hogy, de, hogy milyen ez a vers, és akkor ez nem vers, ez egy valami, tehát hogy egy valami, tehát hogy ennél még egy dilettáns is sokkal jó, mert az legalább valami gondolatokat próbál közvetíteni, tehát hogy ez ilyen nagyon érdekes, és szóval nekem most így ez volt, és akkor ennek kapcsán, amikor készültem arra a műsorra, akkor így na, elővettem például, elolvastam a Tisza című verset, tehát hogy így próbálgattam olvasni Petőfit, és akkor döbbentem rá, meg már tudtam, hogy majd lesz ez az adás, hogy majd kell olvasni Petőfit, de akkor döbbentem rá, hogy én évek óta elő nem vettem Petőfit, tehát eszembe nem jutott volna az, hogy na most akkor olvassak Petőfit. És akkor mielőtt rátérnénk akkor erre a két szövegre, amit végül kiválasztottunk, de szerintem a választásunk azért nem lesz mégsem teljesen reménytelen, mert azért nagyon jó dolgokat lehet ezen keresztül bemutatni Petőfiről.
Igen.
De az kétségtelen, hogy azért minden esetre most ugye most van a 200. évfordulója a születésének. Mindenféleképpen kell beszélnünk a Petőfi kultuszról. Én nem szeretnék túl sokat, de azért az látszik, hogy amikor legutóbb beszéltünk a Jack Oldalos könyvéről, akkor ott ugye azon elmélkedtünk sokat, hogy milyen izgalmas, hogy maga a versek, maga a ezek a mindenféle textusok a kötetben, hogyan teremtenek meg egy költőt, aki nem létezett. És, és most itt vagyunk a másik végletben, a Petőfi, akiről gyakorlatilag, amit te is mondtál, minden városban van minimum egy Petőfi utca.
Igen.
Ahol ő
járt. Egy-két szülőház szerte szóra
Egy-két szülőház. Mindenhol van emléktábla, és most olyan szinten, hogy tegnap voltam egy könyves vásáron, és ott az egyik vásárló mondja, hogy így, hát Petőfi életéből 8 napot nem tudunk, hogy akkor mit csinált kb. Tehát, hogy olyan szinten
Igen,
van dokumentálva az élete, hogy így gyakorlatilag a kultusz, meg maga a szerző, és akkor mondjuk azt, hogy az irodalmi szempontjából, hogy valahogy itt a ló másik oldalára átesett az értelmezői közösség, mert hogy van egy óriásnak Petőfi kultusz, mindent tudunk az életéről, de a szövegei azok nyilvánvalóan, ezeket nagyon nehéz a mai olvasó számára, és főleg számomra most nagyon nehéz volt megkapargatni, úgyhogy nagyon örülök, hogy te ezt mondtad, hogy te most találtál ilyen felvillanó fényeket, amelyek is segítenek, úgyhogy a kérdésem most az lenne, hogy te mit gondolsz arról, hogy hogyan lehetne jól megközelíteni a Petőfit, mert ezt is említetted, hogy lehet nem a legjobban tanították, úgy szerinted hogy lehetne most jól, izgalmasan tanítani Petőfit, vagy egyáltalán kell-e őt izgalmasan, vagy bárhogy tanítani?
Hát, jaj, nagyon, nagyon sok felé vezet ez. Ugye az egyik, az tényleg nagyon egyetértek, hogy a kultusz mögül nagyon hiányoznak az aktuális olvasmányok. Tehát, hogy hiányzik az olvasás élmény, vagy az olvasás tapasztalat. Tehát, hogy nyilván maga a költőnek az élete az annyira regényes, vagy annyira izgalmas önmagában, hogy így eltereli a figyelmet magukról, a versekről. És akkor persze azt is mondjuk ki, hogy a Petőfinek az irodalmi kánonbeli helyét, hát én nem vagyok romantika kutató, de valahogy hogy úgy érzem, hogy a nélkül, a kultusz nélkül lehet, hogy mondjuk inkább mondjuk a Vörös Marti volna például a magyar romantikának az a mondjuk a nyugati, nyugat-európai romantika hagyományaihoz inkább illeszkedő költő ebből az időszakból sem, mint Petőfi, és hogy akkor az a rejtés eltűnése, vagy hát nyilván halála, és akkor az e körüli hát hercehúrca, hogy akkor most mi lett vele, ugye ez furcsa módon, most ez nagyon leegyszerűsítő nyilván, vagy nyilván aki romantikával foglalkozik, kutatók azok most ne figyeljenek, mert nyilván fogják majd a fejüket, hogy micsoda őrültségeket beszélek, de hogy ez elég erősen megalapozta ezt a kánonbeli helyét. Ráadásul ugye volt ugye ez az életrajzi olvasása a középiskolában, amikor így valahogy azt kellett csinálni, ha jól emlékszem, meg általános iskolában is, hogy így fogtad az életrajzot, és akkor összeolvastad a versekkel, és akkor ez volt a magyarázat, tehát ugye semmilyen retorikai elemzés, meg semmi ilyesmivel nem foglalkoztunk, hanem csak, hogy hol volt, hol írta, milyen életszakaszban volt, nem?
Igen.
És akkor itt van, hogy ott essem el a harcmezején, és akkor elesett a harcmezején, basszus, mekkora királyság lenne, nem? Tehát, egybe esett valahogy ez a sajátos olvasásmód, ez a hát pozitivista olvasásmód, itt a Petőfi esetében tényleg nagyon, nagyon, nagyon frankon működött. Tehát, hogy na ez az egyik része, hogy hogyan lehetne olvasni, hogy én a most, tehát hogy és akkor ezt akartam még mondani, hogy amikor készültem erre a puszta télenes elemzésre, akkor azt gondoltam, hogy 6 milliárd ilyen nagyon részletes elemzés lesz róla. Aha, és nem, egyáltalán nem. Tehát van 2-3-4 ilyen alaposabb, egyik sem újabb, mint 60 év, és akkor amúgy meg semmi, tehát ezt recitáljuk újra és újra, tehát hogy valahogy úgy csinál valahogy az irodalomtörténet, mint hogy ez nem volna igazából aktuális. És akkor, tehát hogy a kérdésedre is válaszoljak, és ez picit elsőre ilyen rejtélyes válasz lesz, hogy mindenképp valahogy szerintem úgy kéne megközelíteni, hogy az aktualitása felől, tehát hogy mi az, amit most mond nekünk. És akkor végső soron itt ugye el lehet menni két irányba. Nyilván, hogy egyrészt, mint nem tudom, politikai aktivista mit mond, vagy szabadság, harcosként mit mond, vagy forradalmárként mit mond nekünk, vagy tud-e érvényeset mondani a ma emberének, vagy hogy a hatalommal való szembeszállás kapcsán, majd erről majd nyilván beszélünk az apostolmal. Másrészt meg nyelvileg mennyire izgalmas, és az meg inkább ugye a helység kalapácsába jön ki. Tehát, hogy valójában
pontosan,
itt egy nyelvi program van, és hogy ez a mondjuk eposz paródia, ez egyszer s mindegy, egy stilisztikai kérdés, vagy a retorikai kérdés pontosabban ként van nála megragadva, még ha a fonákjáról is, tehát a paródia oldaláról, de hogy ez egy egyszer s mindegy irodalmi nyelvi program is, ami nyilván ebben az időszakban egybeesik, ugye? Ugye hát a magyarságnak a, nem tudom, fennmaradásával is, de hogy azért ez elsősorban egy retorikai vagy nyelvi problémaként van itt ez megragadva, és hogy eszetlenül tudatos ebben a Petőfi költészet, ha jól értem, vagy egészen nagyon következetesnek tűnik, és hát persze nagyon sokan foglalkoznak ezzel, nyilván ennél sokkal magasabb szinten, tehát Szilágyi Márton nyilván nem lehet kihagyni, vagy hát Margócsi tanár urat, tehát jó sokan felismerték ezt a tudományos világban, és ennek azért viszonylag nagy hatása is van, vagy nagy recepció is van, de hogy a széles közvélemény számára a Petőfi az a anyám tyúkja, meg a nemzeti dal, aztán ennyi. Meg az Alföldet, így tudja, igen. Hogy van az a vers, hogy Alföld, de hogy biztos, hogy 100 éve, vagy 50 éve nem olvasta senki, vagy ahogy az iskolából kitette a lábát, soha senki el nem olvasta a pusztatélet, pedig az egy eszméletlen nagy vers például.
Ez nagyon érdekes, amiket mondasz, mert hogy
ott vagyunk, hogy ugye van egy költői életmű, és azért azt szerintem tök fontos aláhúzni, mert hogy ez nekem így, ez én mindig megdöbbenek, amikor így kiszámolom, hogy ez egy 26 éves embernek a életműve, amit
őrület.
Így nagyon-nagyon rövid idő alatt hozott össze, amikor 26-27 évesek klubjában nem sikerült belépni a szegénynek, pedig az mekkora királyság lett volna. De hogy az érdekes, hogy van egy nagyon rövid életpálya, amiben nagyon sok szöveg megszületik, és másfelől meg azért nagyon sok szöveg a mai szemmel olvasva itt tényleg látszik, hogy ezek ilyen meg lett csinálva, és akkor ennyi, tehát hogy nincs benne semmi truváj. De ezen, hát szerintem igen, hát van, legalábbis számomra van egy csomó, ami ilyen...
Hát de azért, mert ő csinálta ezt a hagyományt, tehát hogy az a, érted, hogy mit mondok, tehát hogy lehet mondani, hogy klisés a Rolling Stones, mert mások is marhasok ilyen zenét csináltak, de hát mert a Rolling Stones kitalálta ezt a fajta zenét, hogy érted, hogy a Beatles epigonok miatt azt hiszük, hogy a Beatles az nem is frankó, de hát nagyon frankó a Beatles. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy itt ilyen abba a vakságba esünk szerintem, hogy egyszerűen túl nagy volt a Petőfinek a hatása, és annyira sikeres lett ez a fajta izé, hogy aztán jöttek a Lisznyai Kálmánok, meg a Gyóni Gézák, meg az összes többi, és akkor Szabolcska Mihályok, és akkor hát persze, ez a fajta versnyelv, ez nem mindig tud, ebben nagyon igazat adok neked, hogy ez nem mindig tud a maga teljes pompájában feltündökölni, mert mondjuk egyszerűen túl jól sikerült a projekt.
Igen, de közben meg ugye ott is van a tétje, hogy ugye van egy szerző, aki gyakorlatilag a kánonnak lett az alapja, a megkerülhetetlen alakja, de közben, és ezt most tényleg ilyen laikus olvasóként mondom, hogy számomra, mint irodalmi szöveg, mint olvasmányélmény, nagyon, egyszerűen nagyon nehezen tud működni, és ez jó, ez most nyilván egy személyes preferencia, de én inkább olvasok el egy Vörös Marti verset abból a korszakból.
Hát én is.
Az se nagyon, de azért tegyük hozzá, az se nagyon. Tehát, hogy itt akkor egy kicsit menjünk abba az irányba, hogy itt van egy nagyon izgalmas költői életmű, és most már ezt a kultuszt, meg ezt az életét, ezt szerintem megfelelő módon körbejártuk.
Igen.
Ha kezdjük, akkor ugye két szöveget hoztunk most, a Helység kalapácsával. Ugye ez született korábban, ez egy 44 októberében írta ezt az elbeszélő költeményét, és amire te már említettél is, hogy ez egy stílus paródia, ez egy ilyen komikus eposz, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt jól nevezni. És itt az első lépés az, ugye, hogy itt van a Petőfi Sándor, aki hogy él a fejünkben, és megint egyszerűen ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy él a fejedben Petőfi Sándor, a népi költő.
Igen.
Az egyszerű, már-már népdalszerű lírának a Petőfi Sándora.
Igen.
És akkor itt van egy ilyen szöveg, ami egy tökéletes irodalmi olvasottságról és műveltségről árulkodik, mert parodizálni csak azt fogsz tudni igazán, amit jól ismersz. És akkor itt jön az, hogy akkor te itt már pedzegetted azt, hogy ez egy ilyen program lenne, és te miben látod ezt a programszerűségét, ez miben, mi ellen és mi mellett, mi ellen és mi mellett teszi le a voksot, hogyha egyáltalán érdemes erről így beszélni, ezen
hát
gondolkoztál.
Biztos, tehát én még egyszer én nem vagyok ennek szakértője egyáltalán, de hogy az első, amit mondasz, az ugye az a Petőfinek a műveltsége, hát ő azért ugye beszél szlovákul, németül, nagyon jól tudott latinul, angolból is fordított, érted, hogy ő egy abszolút, hát egy ilyen, egy high-end intellektuál volt tulajdonképpen, amit így nem tudsz összevetni azzal,
igen,
a Petőfi
igen,
képpel,
igen.
De és akkor amúgy pont a Kosztolányi mondja ezt, hogy nem is tudom, hogy fogalmaz, hogy az Adi az mindig az európaiságáról beszél, és provinciális, a Petőfi meg meg mindig a magyarságáról beszél, és európai, mondja, persze Kosztolányi nem kis irítséggel, és nem kis rossz indulattal, ugye Adit bántván ezzel, de hogy amúgy maga formailag azért, hogyha megnézed, persze megvannak a, tehát hogy ő nagyon jól ismeri ezt az eposzi hagyományt, mert egyszerűen jó iskolákba járt, tehát hogy a végjárta, tehát hogy a legmenőbb református, meg evangélikus intézményekbe járt, tehát hogy ő egy ausgebildet valaki, tehát hogy ő nagyon, nagyon jó képzést kapott, és nyilván ott ugye ebben az iskola rendszerben ugye az irodalomoktatás az nem utolsó sorban, illetve elsősorban nem irodalomtörténet oktatás volt, hanem írásoktatás, tehát hogy őket megtanították mindenféle klasszikus formákra ezekben az intézményekben, tehát az nyilván természetes elvárás volt, hogy tudjon hegzameterben írni például, vagy tudja az eposzi kellékeket. Na most itt persze azért ezek nem teljesen hibátlan hegzameterek, de hogy és nem gondolnám, hogy azért nem, mert a Petőfinek tudott volna hibátlan hegzameterben végigírni egy ügyet, hanem hogy ez is valahogy a paródia része. Ugye megteremti ezt a figurát, ezt a hangot, aki itt beszél, akinek ugye rögtön az tehát hogy a saját tüdejéhe, tehát hogy a,
igen,
hogy, a,
igen, igen.
hogy a mekkora tüdeje van, hogy ő túlénekel bárkit, mindig irigylik a kántorok, mert tehát hogy ez az ő fő képessége, és hát maga a program meg nyilván valami olyasmi, ezt a fajta klasszikus, ehelyett a klasszikus hagyomány helyett, aminek ugye a része az eposz, ehelyett igen, kell igen. valamiképpen ezt a hát a népnek a művészetét beépíteni a magas művészetbe. És azért ez egy nagyon fontos felismerés, és ez nyilván összefügg ezekkel a nemzeti mozgalmakkal, de most tényleg nagyon kérem, hogy romantika kutatók ne figyeljenek, mert tényleg biztos a hajukat tépik, hogy milyen naívan állok hozzá, de hogy azért ez egy tök fontos dolog, hogy az ilyen klasszicista műveltség helyett, és ugye ennek van egy művelődési programja is, ugye, hogy ez
igen,
egyszerűen
igen,
azt mondja,
igen.
hogy ez nem fog eljutni az emberekhez. Következésképp
igen,
nem, fog,
igen.
nem fognak művelődni. Míg hogyha mondjuk elkezdünk a magyar népdalok hangján beszélni hozzájuk, az ő saját kultúrájuk lesz, és akkor az sokkal többen be tudják fogadni.
Igen, igen.
Tehát, hogy ezt akarom mondani, hogy ez egy művelődési program is. Egyszerűen azt látja be, hogy ez a faj a klasszikus műveltség, ez egy nagyon szűk réteghez tud csak eljutni, és hogyha széles tömegekhez akarsz beszélni, akkor az ő hangjukon kell beszélni. Ez például egy milyen szinten modern gondolat, nem? Tehát, hogy nem azt
igen,
mondom, hogy a
igen,
romantika
igen,
találja
igen.
föl, mert a Luther is ugyanezt csinálja, de hogy, tehát, hogy ez már viszonylag korán, de hogy ez egy ilyen műfaji kérdésként megjelenik, hogy egyszerűen röhelyesek ezek az eposzok. Tehát, hogy a paraszt, vagy a paraszt bácsi, meg a paraszt néni, azok nem fognak eposzokat olvasni, micsoda hülyeség ez, vagy nem fognak
igen,
eposzokat
igen.
hallgatni. És,
igen.
és a, ellenben viszont ha az ő témáiról beszélsz, az ő nyelvén, vagy az ő hangján beszélsz, úgy fogsz elérni széles tömegekhez. Tehát, hogy szerintem ez egy, és még egyszer, hogy ez az egész valahogy egy ilyen nyelvi alapon van, vagy ilyen stílus alapon parancsol.
És emellett ugye, amit említetted, hogy mennyire modern gondolat, meg az, hogy ugye hogy kik a témája az irodalomnak. Mert ez mindig érdekes dolog, hogy kik művelik az irodalmat, a teljesen jól képzett irodalmárok, tehát ez a high intellektuelek, és emellett ugye most kik a témája. És most nem az van, hogy megjelenik egy cigányzenész úgy véletlenül, hanem itt gyakorlatilag a közösségnek a középosztálya. Tehát ott van a...
Abszolút.
Ott van a Kovács, a Csizmadia, a pap, ott van a kocsmáros, tehát hogy így a kisbíró,
kántor.
Tehát a kántor, ezek mind-mind ott lesznek, és hogy az ő életükben. És másfelől meg, ami nekem nagyon tetszik ebben a szövegben, az, amit az elején is említettél, hogy van ez a narrátorunk, aki elmeséli ezt a történetet, hogy ő mennyire tehát hogy így van öniróniája, hogy mennyire önparodisztikus. Tehát,
szuper vicces.
Tehát, hogy ott megvan az a pozíció, hogy így egyszerűen nem csak kineveti ezt az egész eposzi formát, nem csak kineveti azokat, akikről beszél, mert ezt tényleg tök viccesé, nevetségesé teszik, de saját magát is. És hogy ez egy, szerintem ez ez a legizgalmasabb és legmodernebb, vagyis hát a legújítóbb számomra, hogy egyszerűen van, tehát hogy egyszerűen nem ájul el saját magától. És ez szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas dolog.
És hát ezek a, tényleg ez a nyelvi bravúr, tehát hogy pont arról nem beszéltünk, hogy milyen formában olvastam, én azt csináltam, hogy hallgattam közben, ugye, hiszen ez egy eposz, ugye eredendően egy orális műfaj, tehát hogy azt gondolom, hogy az autentikus megszólalási módja az éppenséggel az akusztikus, vagy az orális médiumban van, és amúgy ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy az eposzokat azt hallgatni kell, tehát hogy azok nem írott műfajok, és hogyha ha valaki például utálja a Szigeti Veszedelmet, akkor hallgassa meg hangoskönyvbe, és rájön, hogy a Szigeti Veszedelem az eszméletlenül zseniális dolog. Vagy ha valakinek baja van az Odüsszeával, vagy az Iliásszal, akkor hallgassa meg felolvasva. Mert hogy ezek a fülnek szólnak igazából, és és ráadásul ugye ennek van egy olyan verziója, még a Covid idején csinálta a Mácsai Pál, olvasta föl az első két éneket.
Nem is ismerem.
Fönn van a YouTube-on, hát okay. Valami egészen fergetegesen jó, tehát, hogy most nyilván Mácsai az mindig jó, de hát hogy valahogy a kongeniális a felolvasása, hogy szokták mondani, tehát a zseniális szöhegnek a zseniális felolvasása. Sajnos csak az első két éneket, de fönn van a második kettő, és ez egy másik felmondásban, az sokkal kevésbé szórakoztató, de az is nagyon, tehát azt csináltam, hogy így olvastam közben, és hallgattam a szöveget, hát szuper, szuper nagy élmény volt. És volt a kérdés, bocs.
Kérdés, nem, mint inkább csak abba az irányba tereltük el a beszélgetést, hogy ugye az önirónia, az önparódia, illetve az, hogy a szereplők is közemberek, tehát hogy nem ez nem a szélsőséges, tehát nem az elitet mutatja be, hanem tényleg a hétköznapi
abszolút, emberek. Abszolút, és akkor ráadásul ugye az eposznak van ugye ez elvárás, hogy ott ugye nagy világot megrengető eseményekről legyen igen. Szó, ugye ez egy istenek harcolnak valamiért az embereken keresztül, és mindenféle nagy hősök vannak benne, és ugye ezek meg ilyen nevetséges, hülye, piti Áder figurák, és ilyen hülyeségek történnek velük, hogy elhasszanak a templomba, és bezárják őket. Szuper, szuper vicces. Tehát, hogy
igen, tényleg, azért...
És akkor ezek a leírások, és akkor rájött, vagy mit tudom, hogy akkor megfogalmazta magába, bezártak. És akkor
mondta még egyszer, bezártak.
Bezártak.
Még egyszer.
Igen. Vagy bemegy a csövítész Csepi Palko, a tiszteletes két pecsi kajának jókedvű abrakolója.
Igen.
És akkor ugye van mindegyiknek van valamilyen állandó jelző. És akkor azt mondja, bort! És akkor szemérmetes Erzsók megértette ennek a szónoklatnak a mély értelmét rögtön. És elindult. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon viccesek, és a legviccesebbek ezek a hasonlatok, nem? Ezek az őrült, hosszú, szuper-szuper vicces, ami ugye nyilván az eposzban is ugye egy ilyen műfaji elem ez a szép beszéd, de amikor már teljesen öncélú lesz ez a szép beszéd, tehát hogy nem is mond semmit, ugye, meg ezek az ilyen redundáns dolgok, hogy a nem tudom, kétszárnyú sirály, meg tehát ami igen, ilyen abszolút igen, tautológia, igen. Ami ugye nyilván ennek a fajta, hát ilyen klasszik cista költészet felfogásnak a paródiája, hogy basszus, miért nem lehet, törekedjünk az egyszerűségre, vagy így ezért nem érti senki, amit beszéltek, mert tele van hülyeséggel, valami ilyesmit állít, és közben meg kacagtató, tehát tényleg ültek a konyhába, és potyogtak a könnyeim a rölgést.
Nekem az túlzás lenne, hogy potyogtak volna.
Nekem igen.
Na, akkor te szerencsés vagy. Én azért annyira nem jól szórakoztam, de azért nem volt az, hogy így kacagnom kellett volna. De azért ez is mutatja, hogy az irodalomolvasás az milyen szélsőséges érzelmeket képes kiváltani az emberből, és ez ebben a szövegben ez itt tök jól működik.
Abszolút, abszolút.
Tök érdekes úgy beszélni a szövegről, hogy az az előfeltevésünk, hogy ezt mindenki olvasta, mindenki hallott róla, valamilyen úton módon befogadta, és akkor egy kicsit ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy mert ugye most nem titkos szándékunk ezzel a podcasttal az, hogy így egy kicsit próbáljunk újabb nézőpontokat, újabb megközelítéseket adni egy-egy szöveghez, És itt megmondom őszintén, én itt voltam a legkevésbé magabiztos, vagy tehát sokkal határozatlanabbnak éreztem magamat, mert egyszerűen nem találtam fogást
Hát
ez a
ez az,
szöveghez.
ami, nem? Tehát, hogy ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni, tehát, hogy ez egy eposz paródia, és ennyi. Tehát, hogy van benne nyilván, van mögötte nyilván valami fajta társadalmi kritika, de hát abszolút nem ez a fő irány, és túl sok új dolgot amúgy ehhez nem nagyon fogunk tudni mondani, én úgy gondolom. Tehát,
Ah, jó,
hogy itt
oké.
igazából azt tudjuk mondani, hogy tessék újraolvasni, vagy mindenki így emlékszik rá, hogy középiskolában olvasta, és akkor így, de olvassák újra, mert szuper-szuper vicces. És ez a társadalom rajz is szerintem nagyon-nagyon vicces, ahogy a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaival eltekeri a kántornak a fejét. Én arra például egyáltalán nem emlékeztem, hogy erre az Amazon természetű Magdára, vagy hogy mi volt az ő állandó jelző.
Márta, Márta.
Márta, igen.
Ez a kántornak a felesége.
Kántornak a felesége, aki egy seprűnyéllel aztán el.
Igen, igen.
Csüheli, mint egy Deus Ex Machina megérkezik. Abszolút kimaradt ez a dolog, hogy jaj, na, meg amikor azt mondja, hogy van az a vitájuk, nem tudom, emlékszel, hogy mert én Kendet utálom. Vagy valami.
Igen, igen, igen.
Hát
igen.
Az sírtam a röhögéstől. Tehát, hogy az szuper, szuper vicces, hogy miért csinálta ezt? Hát mert utálom. Hát ennyi. És hogy nagyon, nagyon, szerintem nagyon, nagyon vicces, vagy
tényleg
ez
vicces.
Nem tudunk mit hozzátenni.
Jó, azt, amit még hozzátennék, hogy az ott azért teljesen jól megnyilatkozik ez a mérhetetlen bor és alkoholfogyasztásnak való. Tehát azért az ott is kijön, tehát, hogy ez a szint ilyen kis társadalomkritika, illetve az, hogy azért a Petőfi azért itt is nem átalja kiadni azt az ittet, hogy azért az egyházfigba belerúgjon egy jó nagyot, és teljesen joggal teszi ebben a szövegben.
Igen.
Van-e még valami, amit így ehhez a szöveghez hozzá tudunk tenni?
Láttam egy, van egy filmverziója,
ez a 65-ös, ez a 65-ös.
Nem, az is van, de hogy van ez az Eastern Western, most adta a Duna TV állítólag, én hát más forrásból tekintettem meg, azt nagyon jó szívvel tudom ajánlani, tehát egy ilyen Western környezetben van áthelyezve.
Igen, megint. Igen, én azt nekem teljesen kimaradt.
Igen, és a Petőfi versek, megzenésített Petőfi versek a betétei, és nagyon, nagyon erőteljesen túl van tolva, és nagyon vicces. Tehát, hogy egy ilyen western jelenet az egész szuper, szuper jól meg van csinálva.
Na, erről nem is hallottam.
Nem szoktam Duna TV-t ajánlani, de ez jó.
Jó, akkor ezt majd bejegyzeteljük, és akkor azt oda be fogjuk tenni.
Uh-huh.
Akkor menjünk át az apostolra, mert hogy az meg egy teljesen más szituáció, és nyilván az ember ilyenkor keresi a párhuzamokat, hogyha már ezt a két szöveget kiválasztottuk.
Hát nem sok van.
Nem sok van, viszont így tökül össze lehet hasonlítani a kettőt. Abban a szempontból, hogy ugye ez már a pályája végén írja, ez a 26 éves fiatalember. Azt lehet tudni, hogy is van a dátuma ennek a...
Hát a 40...
Ne, 48 júniusa.
Hát ugye veszít a szabadszállási választásokon.
Igen,
azt
igen.
Ugye tudjuk, hogy azért veszít, mert a választási beszéd az körülbelül úgy hangzott Kulin tanár úr előadása szerint, hogy...
Kulin Ferencről beszélünk,
Kulin Ferenc,
irodalom történész.
Kulin Ferenc irodalom történész hát összefoglalásában valami olyasmi volt a beszéd, hogy ti itt vagytok megrohadva a világnak a seggelyukán, semmit nem csináltatok eddig, és egyetlen esélyetek van, hogy valaki kiránkasson titeket ebből a szarból, azt, hogy én rám szavazzatok. Nyilván nem szó szerint, de hogy a tartalmaz valami, mintha valami ilyesmi lett volna, és aztán nagyon meglepődött, hogy nem választották meg. Amúgy annyit azért most az életéről azért tudjunk, hogy ő azért egy ilyen egy ilyen, tehát hogy azt hiszük, hogy ő végig a forradalom ügye mellett állt, és ez így is volt, de hogy ő nagyon gyorsan radikalizálódott, és rettegtek tőle. Tehát ugye ő egy ilyen elszabadult hajóágyú volt, tehát hogy ő semmilyen politikai finomságra egyáltalán nem volt vevő, és tehát egy ilyen, nem is tudom, tehát egy ilyen abszolút egy ilyen önjáró figura is.
Hát ilyen forradalmár és az anarchista között félúton.
Hát igen, de már akkor inkább az Maria felé.
Aha.
Igen, tehát, hogy nem lehetett vele tárgyalni egyáltalán. Tulajdonképpen halálát is ugye egyértelműen parancs megtagadás volt, amit csinált azért halt meg. Tehát, hogy nem vette komolyan. Tehát, hogy mondták neki, hogy itt marad, meg mondta, hogy nem. Mert egy katona, érted? Nagyon kemény.
Hát, és itt jön egy picit, még egy paródia Karinténak van, ugye így írtok Tiba a paródiája, hogy azt mondja, az egyik versében megjósolta, hogy majd csatába fog meghalni, a másik az ágyban párnák közt, az a jósata nem vált be. Ez a kettő. Na és akkor az apostol az ugye 48-ban írja, június és szeptember között, és akkor mi ez a szöveg? Mi ez az apostol? Annyit tudunk róla, hogy ez is egy ilyen elbeszélő költemény, és
rímtelen, időmértéken.
Igen, és 20 éneken keresztül mesél el egy történetet, és itt azért valamit tudunk egy pici történetet, úgyhogy azért gyanítom, hogy az apostol azért nem biztos, hogy sokaknak megvan most így frissen a fejében, úgyhogy most rátestálnám azt a nehéz és megterhelő feladatot, hogy nagyon röviden azért foglald össze ezt a,
igen.
Ezt a szöveget.
Tehát van itt ez a Szilveszter nevű főhősünk, és az első jelenetben a családja körében látjuk őt iszonytató nyomorban, és hát éhes a gyereke, és a másik
igen.
Meg talán elaludt, de az is éhes, tehát mindenki, az anyja szoptatja az egyiket, és a másik meg éhezik, és akkor ott van egy ilyen nagyon, amúgy egy ilyen, hát elég meggyőző, vagy eléggé atmoszféra teremtő leírás erről a szobáról, hogy az eső, ahogy folyik a falakon, és a penész,
igen,
és
ez
olyan, mint a főuraknak a csengő, amivel hívják a szolgát, tehát hogy igen, ez a lecsorgó víz ott a nyomorban, és akkor utána elmeséli ennek az életét, ami hát egy ilyen írtózatosan, romantikusan túltolt dolog, tehát egy ilyen Dickens-i nyomor, ahogy valaki, hát hogy az anyja, vagy nem tudjuk ki, egyszer csak egy beteszi őt egy ilyen hintóba, hogy majd a...
Ilyen bérkocsiba.
Bérkocsiba, ahol majd hogy arra számítván, hogy majd a gazdagok azok fognak róla gondoskodni, az rögtön bízza, vagy hát ott hagyja a kocsissal, és aztán mi is a következő, a kocsis meg leteszi a kocsma elé.
Kocsma elé leteszi, és akkor kijön
és
egy részeg.
Kijön egy részeg, aki kiderül, hogy egy tolvaj, és ő tolvajt akar nevelni magának, vagy hogy egy ilyen tolvaj gyereke legyen, vagy tolvaj társa legyen majd, aki gondoskodik
igen,
róla
igen.
Az öreg napjaira, és akkor átadja a szomszédasszonynak, akinek éppen aznap halt meg a gyereke, vagy előző nap, hogy ő majd szoptatja, és akkor ezt a tolvaj meg fizeti, hogy ő nevelje, de hát az is egy borzasztó gonosz nő, és amikor felakasztják ezt a tolvajt, aki hát ugye végül is egyedül, hát aki gondoskodott róla, úgymond, de hát a saját érdekei miatt, akkor ez abban a pillanatban kidobja őt az utcára, és akkor egy öreg asszonyhoz kerül, aki meg
igen.
Hát egy ilyen koldus mafiát működik.
Igen, igen,
is
igen.
Tudom, és akkor koldultatja, és ezért nem ad neki enni, hogy jó sovány legyen, ő meg ott
igen.
Hízik, és akkor hosszú éveken keresztül hányódik ebben a gyerek, és akkor jön egy szintén egy úr, és akkor ő magához veszi azért, hogy a fiának a szolgálója legyen, aki meg ütiveri, viszont közben ezt a fiút tanítatják, ő is megtanul mindent, és kiderül, hogy sokkal okosabb. És akkor végül elszökik onnan, és a tanító, aki fölismeri benne ezt a zsenét, az odaadja egy éves fizetését, és
igen, igen.
Ebből kezd hát tulajdonképpen önálló életet, és akkor rájön, hogy a szabadság az első, de hogy, és mindenféle magas hivatalokkal akarják őt megbízni, ő viszont nem akar senkit szolgálni, mert addigra már kikristályosodik benne ez a fő elmélet, hogy minden ember hát egyenlő tulajdonképpen, és ezért végül is egy jegyzőnek áll valami szegény faluba, ott föllázítja a népeket, a földes úr szembeszáll vele, és végül is a pap pedig kiprédikálja, és ezért a falubeliek ellene fordulnak, viszont ennek a földes úrnak a lánya, az viszont utána szökik, tehát ott szerelmesek lesznek, és hát aztán nagy nélkülözések közben kiveszik ezt a padlásszobát, ahol már ugye jelenetek is, vagy az első éneknek a jelenetei zajlanak, és ott nyomorognak, és ő igazából hát közben megír egy russzói minőségű könyvet, és kiderül, hogy ezt viszont nem lehet kiadni, mert a cenzúra miatt nem lehet, és akkor végül is egy ilyen zukkiadóban kiadja.
Hát ugye szamizdat.
Hát igen, jó, csak az egy anakronizmus, igen, tehát hogy egy ilyen fekete kiadás a cenzúra megkerülésével, ami elterjed az egész országban, nagyon, nagyon népszerű lesz, de pont ezért aztán hát börtönbe zárják, szintén infernális körülmények közé, sötétben van, és még el se tudott búcsúzni a családjától. Majd, nem tudom, 10 év után egyszer csak kiszabadul, és kiderül, hogy a felesége az meghalt, a gyerek az... Ja, korábban már elhalt az egyik gyerek, na, azt még elfelejtettem, az is egy ilyen iszonyú... És ezért a jegygyűrűjét adja el, tulajdonképpen, hogy el tudja temetni. Na mindegy, és akkor rájön, hogy a 10 év alatt igazából a világ az még szörnyűbb lett, mint amilyennek ő megismerte, és ezért úgy dönt, hogy meggyilkolja. Hát először is ugye megtagadja az Istent, és akkor utána pedig úgy dönt, hogy hát az Isten földi helytartóját, a királyt meggyilkolja, csak hát ez nem sikerül, és ezért aztán lefejezik. És akkor valami ilyesmi a vége, hogy majd az utókor az hálás lesz azért, vagy nem tudom, valami, hát egy borzasztó nyomasztó szöveg amúgy.
Talán az a vége, hogy majd most majd a fiúk, az apjuk, akik megalkuttak, majd a fiúk, ők majd föllázadnak, és majd azoknak a szellemisége tovább fog menni, akik most ott a bitófajna mellett vannak eltemetve, de majd azoknak a szellemisége majd elhozza a várt haza fölemelkedését, és egyenlőek lesznek az emberek.
És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket.
Körülbelül.
Igen. Na, hát szóval ez, hát azért nagyon didaktikus volt ez őszintén szólva, vagy nem tudom, hogy te hogy olvastad.
Abszolút én is, és így engem az lepett meg, ami a legjobban meglepett, amit már régen volt, hogy ugye ez az alaptörténet, tehát hogy így a nyomorgics az, ha megjelenik, akkor ehhez képest a Molnár Ferenc egy visszafogott kis tanoncka, tehát, hogy itt...
Mondom, Dickens kifejezetten.
Igen, Dickens. Igen, és tehát abszolút minden úgy van leírva, hogy hát ennek, tehát amikor elkezded olvasni, mert tudod, hogy ennek a csávónak semmi esélye nincs, tehát, hogy...
Igen.
Viszont ez érdekes az, hogy ugye úgy indul a történet, hogy nem úgy a szokott módon, hogy a kezdetektől, hanem van egy ilyen kis időbeli csavar. Igen. Ezt én tökre szerettem, és igen. Ez egy ilyen nagyon jó ilyen narrációs kis technika. Úgyhogy így egyből le tudod, és egyfelől meg meglepő, hogy milyen sok spoiler van benne, mert elkezded olvasni ezt a szöveget, tudod, hogy hova fog kifutni, és akkor elkezded az ő történetét olvasni, és akkor egyfelől egyből megértett, hogy hova fut ki. De még az a játékosság sincs meg sajnos, hogy esetleg azzal elkacérkodj, hogy na majd ezek után valami jobb lesz neki.
Igen. Semmi jó nem tud lenni.
Az lenne a kérdésem, hogy megfigyelted-e azt, hogy még mondjuk a helységkalapácsánál ugye megkülönböztetettünk erényesen egy elbeszélői hangot is, plusz azok a szereplőknek a hangját, de hogy itt ez a kettő teljesen egybemosódik, tehát hogy még talán sokkal felül stilizáltabban is beszélnek, amikor egy-egy ilyen monológ elhangzik, sokkal stilizáltabban beszélnek, mint maga a narrátor, És például, hogy szóval láttad ezt, hogy ennyire összemosódnak a hangok egyáltalán?
Nagyon, nagyon is zavart is őszintén szólva. Tehát, hogy nyilván itt az egész valahogy ennek a narrátornak a hangján van elmondva, és senki nincs nyelvileg jellemezve ebben a szövegben. És hát ami viszont szerintem a legzavaróbb, az tényleg ez a nagyon, nagyon erőteljes célirányossága a szövegnek. Tehát, hogy itt látszik, hogy valamit mondani akar, és akkor ő azt most el fogja mondani, és kitalált hozzá egy történetet, és akkor ez lényegében az, hogy minden ember egyenlő, és hogy de itt ebben a világban, akik ebben az eszmében hisznek, azoknak annyi. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon programszöveg, nagyon, és nem is túl szellemesen van megcsinálva, és a másik, ami nagyon szörnyű, hogy nem tudok azonosulni ezzel a Szilveszter nevű emberrel egyáltalán, vagy nem tudom, hogy te hogy voltál vele. Tehát, hogy egyszerűen egy baromnak tartom, tehát, hogy egyszerűen felelőtlennek tartom a viselkedését, és hogy nem lett volna szükségszerű. Tehát, hogy mégis nyilván, hogy itt két dolog áll egymással szembe, ugye, hogy mi a polgárnak a feladata, ahogy ezt tanítani szokták, meg mi az embernek a feladata, és ugye az embernek az a feladata, hogy a családjáról gondoskodjon, de a polgárnak azért, hogy a társadalom. És ez a nagy összeütközés, csak egyszerűen ezt szerintem, hogy mondjam, nincs szimpatikusan bemutatva nekem. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy egyetértenék a Szilveszterrel. Nem érzem azt, hogy mi a, nem azt mondom, hogy meg kellett volna alkudnia, de hogy azért nem kellett volna hagyni éhen halni a gyerekét. Tehát azért mégiscsak az az első, nem? Tehát, hogy
igen,
és
igen,
akkor
igen.
Ő most ezzel lamentál, hogy micsoda szörnyűség történt. Hát igen, de basszus, tehettél volna. Vagy hogy egyszerűen ezt a... Én ezt nem tartom egy pozitív mintának, ezt a fajta viselkedést, hogy ő nem vállal semmit, hogy ő csak az, őt nem érdekli a cenzúra, ő akkor is kiadja a izét. Ő nem volt képes, van egy ilyen rész, amikor próbálkozik, ugye nem tudom, valami polgári dolgokkal foglalkozni, hogy egyszerűen nem képes rá. De ez egy baj, nem? Tehát én nekem ez nem hősies, hanem egyszerűen ez az idiótaságnak a jele.
Értelemszerűen ez mindenféle világfelfogás. A társadalomhoz, a hivatáshoz való viszonynak így egy nagyon fontos programszövege. És pont az. Az a játékosság, és most nem arról beszélek, hogy ez egy paródiát nehéz összehasonlítani, nem paródiának szánt szöveggel, de a paródiában olyan, mintha tök jól működnének azok az irodalmi reflexek, amelyek ilyen több rétegeit is belecsempészik a szövegbe, akarva akaratlanul, itt egyáltalán
itt
is.
Meg
tehát itt, ami, az itt amikor az van, hogy amikor itt vagyunk ebbe a padlásszobában, és ez a kisfiúcska kenyeret kér az apjától, és ez egy nagyon szívbeszorító, ez egy ilyen nagyon szívbe markoló szöveg, de az a gyerek, az olyan modorosan beszél egy gyerekhez képest, olyan felülstilizáltan a narrátorhoz képest is, hogy egyszerűen ott nyilvánvaló nem éri el a célját. És most értelemszerűen nem lehet számon kérni egy közel 200, nem is 200 éves, most számoljuk ki, 175 éves szövegen olyan dolgokat, amiket így egy mai olvasó mondjuk elvár egy irodalmi szövegtől. De itt azért ez meglepően mondom, hogyha összehasonlítjuk a Helyiség kalapáccsal, hogy ezek az elbeszélő és szereplői hangok mennyire egybe csúsznak, mert hogy a cél ugye az, hogy itt bemutassa, hogy van egy ember, aki iszonyat nyomorból jön, és hogy neki szinte semmi esélye nincs, és hogy ez milyen, ez a társadalom hibája, ez az egyház hibája, ez a vallás hibája, ez az emberek hibája, és hogy itt van egy olyan érzés, hogy itt mindenki hibás, csak én nem. És hogy ez ilyen tök érdekes, hogy ha most ezt egy kicsit összekapcsoljuk a Petőfi kultusszal, hogy azért ennek milyen üzenete van már, hogy van egy költő, aki azért valljuk be, hogy nagyon radikális és nagyon forradalmi gondolatokat táplált, és ami szerintem, ami tényleg, tehát hogy így értelemszerűen, amikor most abból a nézőpontból kiindulva, amikor mondjuk feltételezhetünk egy társadalmi szabadságot, vagy egyenlőséget, akkor azért nyilván más volt akkor a viszony, és ez tökre megérthető, hogy ez benne van. De hogy az az érdekes, hogy ez a hogy is mondjuk ki, ez a zseniális költő, hogy ebben a szövegében, hogy nem figyel arra, hogy ezt sokkal cizelláltabban és sokkal érzékenyen, összetettebben megtegyem.
Igen, ezt én sem értem. És ráadásul tényleg az, hogy amit most mondtad tényleg, hogy 170 hány éves ez a szöveg, hogy amúgy a Petőfinek a nyelvén nem érzed ezt a 175 évet. Tehát, hogy azért én most komolyan mindenkinek tanácsolom, hogy nézegessen, nyisson fel egy Petőfi kötetet, biztos, hogy mindenkinek van otthon. és nézzék meg, hogy azért ez nyelvileg, ez egy valami élő dolog. Tehát, hogy egy nagyon, tehát egyáltalán nem érzed azt, hogy itt valami arhaikus dologgal kerülnél szembe. Tehát,
ez tényleg nagyon jó, hogy mondod, mert főleg a helység kalapácsánál, hogy ott, amikor azt mondja a szemérmetes elsők, hogy amikor számunk kérdő, hogy akkor jössz rá, hogy ez pont, tehát tökéletesen eltalált.
Úgy, de hogy alapvetően is egy sima Petőfi versben nincsenek ám ilyen nagyon, nagyon nehéz nyelvi dolgok, tehát, hogy, vagy akár a János Vitézben sem, tehát, hogy ez sokkal élőbb, mint amilyennek így tűnik, ahhoz képest, hogy 175, vagy 170 akárhány éves szövegek, tehát, hogy, és ebben az apostolban meg ez sem működik, szerintem nagyon vontatott, nagyon, ezek a narrátornak, ezek az állandó beszólásai szerintem kifejezetten elég idegesítőek. Majd most elmondom nektek, tehát, hogy és tudod, hogy na elmondom, mit,
igen,
ez a férfi,
igen,
és ezért túl van narrálva az egész, én nem szerettem egyáltalán, nem szerettem, és másrészt meg még egyszer mondom, hogy valószínű, hogy azért nem, mert egyszerűen nem tudsz vele azonosulni, tehát, hogy ez, hogy és ezt mindig arról úgy szoktak róla beszélni, hogy de hát, hogy ez egy ilyen példaadás, de nem, ez nem példaadás, senki ne csináljon ilyet, ne hagyja ott a gyerekét ilyen.
Igen, és akkor itt működik az, hogy az az irodalom szemlélet, vagy az az irodalom oktatás, amelyik azt mondja, hogy jó, hát akkor ezt Szilveszternek hívják a főhőst, Petőfi is Szilveszter éjszakáján született,
ő is
egy ilyen kis padlásszobában élt, akkor volt az, hogy télen ment a hidegbe.
De látod, mi is reflexből elmondtuk a szabadszállási választásokat. Biztos azért volt rossz kedve.
De hogy így van az, hogy jó, értelemszerűen azért ezt mutatja, hogy amikor olvasunk egy irodalmi szöveget, jó, hogy érdekel minket azt, aki ezt létrehozta. Nyilván érdekel ez minket, de ott látszik az, hogy milyen a tradíciónk, az, hogy a legmenőbb költőt, aki tényleg ilyen tök izgalmas szövege is vannak, ehelyett most azt nyomatjuk, hogy jó, hát ez egy életre az ihletettségű valami, és hogy hát igen, azért, mert valószínűleg elege volt mindenkiből, főleg az egyházból, és akkor írt egy szöveget, hogy na, itt vagyok én, apostol, aki próbálok nektek fényt mutatni a sötétségbe, és akkor ennek ez az egyetlen egy reakció, hogy jó, kinyírtok.
Nyilván azért egy csomó olyan szempontot, tehát hogy annyiból azért mégiscsak megvédem a szöveget, hogy nem mint hogyha az én védelmemre szorulna, de hogy ez például tényleg egy érdekes kérdés, vagy szerintem ez a mai nap is aktualizálható kérdés, nem? Hogy hol van a határa a társadalmi felelősségvállalásodnak, hogy mondjuk gyáva-e az a, nem tudom, tanár, aki nem mer beleállni a tüntetésekbe, vagy egyszerűen csak nincs más lehetősége. Hogy ilyen értelemben nagyon sok aktuális dolgot vett fel, hogyha látsz valami igazságtalanságot, hogy hol van az a határ, amikor már muszáj fellépned ellene, és milyen áron teszed ezt, ugye? Tehát, hogy annak hol van a határa, hogy oké, kirúgnak, de hogyha át tudok menni máshova, akkor végül is még azért be lehet vállalni, de hát ez most vállalom-e azt, hogy most 50 kilométerrel távolabb lesz majd a munkahelyem, vagy nem tudom, nem? Tehát, hogy ezek azért rettenetesen aktuális kérdések, szerintem minden társadalomban, hogy ennek a kettőnek az egyensúlyát megtalálni, vagy hol van az az aránya, vagy hol van az a határ, amikor még nem kell szembe köpnöd sem magad, de azért nem is veszélyezteted mondjuk a családodnak az életét, és hogy akik meg igen, azokat megtekinthetjük-e ilyennek, mint az apostol. Jó franc, ugye? Tehát, hogy azért azt akarom mondani, hogy nagyon könnyen aktualizálhatók azért ezek a problémák, hogyha egy picit jobb indulatúan fordulunk a szöveghez.
Tök jó, hogy említed ezt a tanárkérdést, mert ez tényleg ennyire adja magát, de azért látod azt, hogy ez az én olvasói attitűdöm is, hogy hát itt valahogy ez így hirtelen nem ugrott be, pedig van egy jelenet, amit alá is húztam, ugye ezt, amit már említettél is, hogy amikor ott van ezeknél az úrfiéknál, ahol egy ilyen fölveszik ilyen, hát ilyen, hogy ő együtt tanuljon ezzel az úrfival.
De nem is együtt tanulnak, mert csak a feje, válla fölött néz
meg. Tehát úgy értem, hogy a válla fölött néz meg, és közben ő magába szívja a tudást, sőt, azzal idegesítőt a tanító, mármint ezt az úrfit, hogy amikor az úrfi nem tudja, akkor azt mondja, na itt van ez a cseléd, majd akkor ő elmondja, mert ő mindent pontosan vissza tud mondani. És közben
Igen,
az
igen.
tök fontos, hogy neki abból lesz elege, hogy állandóan verik. És azért ez mondjuk, ez is tök alkalmas, hogy oké, én szolgálok benneteket, azt, hogy ez elfogadná, ezzel észre nem is lenne gond, elvégzem a melót, de ne üssetek meg. És amikor
Igen, a veréshez nincs joga.
a veréshez nincs jogod, ezért ez egy nagyon fontos gondolat, tehát azért ezt hangsúlyozottan ki kell emelni. Illetve, és akkor ezután teljesen meglepődik ez az úrfi, és akkor ugye elmegy onnan, és akkor utána megy ez a tanító, és akkor ekkor ajánlja fel, amit te is említettél, Marca, hogy felajánlja az egyéves fizetését, és akkor itt egy picit, hadd olvassak a szövegből, hogy legalább azért valami kis Petőfit azért fel is olvassak. Ez a 9. énekben van, azt mondja, hogy ne, tedd el ezt a pénzt, fiam, nekem egy évi jövedelmem, te nálad eltart évekig, ha jól gazdálkodol. Nagy ember lesz belőled, én mondom azt neked. Dicső fiút még nem láttam te nálad. Én szóró-szóra érzem azt, amit te, de sohasem mertem kimondani, féltem tőled, s bámultalak, midőn beszéltél. Az Isten áldjon minden szavadért. Tanácsolom, parancsolom, igen, parancsolom, fiú, hogy tanulj, végezd az iskolákat, különben én megátkozlak, és megvér az Isten. Te nem magadnak születtél, de a hazának, a világnak. Azt mondom néked, hogy tanulj, amit különben nem is kell mondanom, hiszen te úgy szeretsz tanulni, és most az Isten áldjon meg, fiam, légy szerencsés, élj boldogul, és emlékezzél meg rólam is koronként, de ha tanácsomat nem fogadod, akkor felejts el engemet. És akkor itt jön az, hogy ez itt tök jó gondolatok, de hát ez, hogy van ez most itt megírva? Tehát, hogy itt ez a ötször elmondja ugyanazt, de hogy a gondolat ez tök jó, hogy oké, messziről szimpatizálok vele, de nyilván ott maradok. És ez mondjuk ez egy ilyen tök jó, hogy is mondjam, a mai olvasata az simán megvan. Vagy a másikod az van, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz.
Abszolút.
Tehát, hogy ezek ilyen nagyon jó, nagyon modern és nagyon jó gondolatok, csak itt van az, hogy ez a nyelvi megfogalmazás, ez egyszerűen...
Mai füllel már egyszerűen nem működik,
igen,
sajnos.
Igen.
Nyilván nem tudjuk meg, nem, nehéz rekonstruálni, hogy a korabeli olvasóhoz az hogyan értette, de hogy egyszerűen ez már ilyen hamis pátosznak tűnik. Tehát, hogy és ez a ma már hamisnak érzett pátosz lengi körül tulajdonképpen az egész szöveget, minden egyes sorát.
Igen, de azt kell mondanom, hogy ez, tehát hogyha most összehasonlítjuk más szövegeivel, akkor is látszódik ez a hamis pátosz. Tehát ez nem csak a ma felől visszaolvasva, hanem a korabeli szövegeket összenézve is van ez a, szerintem ez a nagyon...
Mármint más szövegeihez képest. Tehát,
más szövegeihez képest.
A János Vitéz az tele van viccel, iróniával, és ott vannak igazán megrázó jelenetek, és ott mégsem érzed ezt, nem? Tehát, hogy ott utána jön mindig valami humoros, utána jön mindig valami üdítő, a Franciaország és nem tudom, határosak egymással, a Törökország, vagy már nem emlékszem, hogy melyik. Tehát, hogy mennek a magasan a hegyek közt, és akkor megbotlanak a csillagokba a lovak, tehát, hogy vannak ezek a szuper viccesek szerintem.
Igen, de itt ezek nincsenek.
Tehát itt ezek nincsenek, pontosan nincs. Ez a, amivel tök jól játszik ott mondjuk, ez a pátosz és a humornak a kettőssége, azért egyáltalán semmi nem volt fel ebből. Az a másik nagyon, nagyon szomorú, amit pont ugye a Molnár Ferenc kapcsán is beszélgettünk, hogy nincs feloldás egyszerűen. Nincs feloldás. Vagy hát van, de egy ilyen nagyon hazug, hogy majd az utókor.
Ami még egy picit szerintem érdekes volt, hogy ez voltak néha olyan gondolati szálak, vagy olyan szólamok, amelyek ezt a nagyon népmesei, vagy ilyen mesei hagyományt fogta, hogy ugye tolvajjal találkozik, akkor találkozik ezzel a banyával, konkrétan a banyaszót mondja.
Banyaszó,
és akkor van ez a ment-mendegel. Tehát visszajönnek ezek a mesei fordulatok, és hogy ez a vonal sincs. Tehát egyszerűen ez elindul, és akkor ez megint leesik.
Igen,
pedig ott látszik az, hogy itt most valahogy az látszik, és most szerintem akkor tök, hogy te is megerősítesz ebben, Marca, hogy olvasás közben még az volt az érzésed, hogy hiába tudna ez a fickó sokkal izgalmasabb szöveget előállítani, egyszerűen nem érdekli, mert egyszerűen őt az érdekli, hogy a program, ami benne
pontosan van,
hogy leírja azt, hogy mi az az életpálya, hogy egyszerűen, mint hogyha erre már nem lenne se energiája, se egyszerűen a figyelme nem erre fókuszál. És akkor itt látszik az, hogy ez most általánosítsunk egy kicsit, hogy itt jön az, hogyha egyszerűen hiteltelenné válik a saját az a szöveg, amit te leraksz, akkor az mennyire nem fogja tudni kiállni az időpróbáját.
Hát és pontosan, és hogy mi a különbség a két szöveg között, ugye, amit vizsgálunk, mert szintén ilyen összegzésként mondom, hogy ott az egyiknél az látszik, hogy a nyelv érdekli a Petőfit, a nyelvi problémák érdeklik elsődlegesen, és csak másodra ezekből a nyelvi problémákból következzik minden más, vagy a nyelvi problémákon keresztül férhetünk hozzá az egyéb társadalmi programhoz. Itt a társadalmi program az elsődleges, és a nyelv az meg talán 27. rangú, és ezért érezzük szerintem az egyiket nagyon is időtállónak, a másikat meg én személy szerint a mostani olvasatban nem éreztem annak.
Na hát, Marc, te tökéletesen tudsz zárszavakat mondani, mert úgy érzem, hogy ez jól lezárta ezt a két szöveget. Én azt gondolom, hogy ez egy tanulságos olvasás volt számomra, hogy meg amit említettél is, hogy akkor érdemes azért elővenni Petőfi verseket, nézegetni, mert azért ez egy izgalmas életmű. Most ezt a két szövegét.
Abszolút.
Ezt a két szövegét néztük meg. Na, akkor a következő része a beszélgetésünknek, hogy az epizódnak ugye ez a polcomon találtam rovat lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál.
Én egy Havasi Attila szöveget hoztam, amit éppenséggel nem a polcomon találtam, hanem az interneten már jó régen, és nagyon, nagyon, nagyon régi kedvencem, nem tudom, hogy ismered-e, az a cím,
nem ismered.
Appendix a Petőfi életrajzhoz, nem fogom az egészet felolvasni, de egy hosszabb részt, hogyha szabadna, akkor felolvasna.
Persze, persze.
Jó, tehát így hangzik, tehát Havasi Attila, Appendix a Petőfi életrajzhoz. Hősünk neve ez, Petőfi Sándor. Bele kell nyugodnunk, hogy az élet valószerűtlen, és igen ritkán alkalmazkodik irodalmi elképzeléseinkhez, akárhányszor a legkülönösebb dolgok a legáltalánosabb emberekkel történnek, azokkal, akik mindenestül összes tartozékaikkal, nevükkel, múltjukkal, sőt szűkebb környezetükkel együtt az unalomig hasonlítanak egymáshoz, mintha klónozva lennének. A telefonkönyv manapság tele van Petőfi Sándorokkal, akiknek szolid polgári sorsa nem nyithat tért szabadságnak és szerelemnek. Őket gondolatok nem bántják, s a kritikusok rossz indulatát hírből sem ismerik. Petőfi csatában halt meg, amikor a hadrend felbomlott, és a sereg megmaradt része hanyat homlok menekült a közeli csendes óceán felé, ő szembefordult üldözőivel, a szovjet tengerészgyalogosokkal, hátát egy akácfának vetette, és egy szál kardjával utolsó leheleteig küzdött. 7 szovjet tengerészgyalogos levágott, de végül több súlyos sebből vérezve ágyúgolyótól megtört innal, térdel elesett. Utolsó szavai ezek voltak, megölhettek hitvány zsoldosok, és megszűnhetik dobogni szívem, de az eltiport szabadság sírhalmán lánglelkem örökké lobogni fog, Vive la République! A feljegyzés nem hiteles. A nemzetközi hadifogoly táborban Petőfi jelenléte táplálta a reményt a legyöngült és végsőkig elkeseredett magyarokban, de a többiekben is. Reggelente a barakban elszavalt a Francia fogoly című költeményét, mindannyiszor halálos csendben hallgatták, még azok is, akik nem értették. Ez a vers zengett fülükben egész nap, miközben a közeli mocsár feltöltésével foglalkoztak, éjjel is, midőn a mocsár feltöltéséhez a követ törték. Petőfi eltűnése előtti utolsó napjait barátja Jókai Mór Balaton szárszói nyaralójában töltötte. Egy ködös reggelre látták utoljára, mint gyors léptekkel a vasúti sínek felé halad. Jókai kertésze aznap korán kelcs, éppen a díszkukoricákat ápolta. Ő úgy emlékszik vissza, hogy az agköltő kalap és nyakra való nélkül lobogó őszüstökkel zavart tekintettel sietett ki a főallére nyíló kapun. Az ebédnél még senkinek sem tűnt fel a hiánya, azelőtt is gyakran előfordult, hogy napközben nem jött haza. De amikor másnap reggel sem jelentkezett, keresni kezdték. 3 nap múlva egy vízbe fújt férfi holttestét sodorta a partra a Balaton. A hullát nem sikerült azonosítani, de nagyon valószínű, hogy nem Petőfié volt. A rendőrségi szakértő bizonyos doktor Ternyei szerint jóval fiatalabb, körülbelül 26-27 éves lehetett. Röviddel ezután különféle történetek kaptak lábra Petőfivel kapcsolatban. Több Petőfi is megjelent, őket azonban többnyire aránylag könnyű volt leleplezni. Egy ember például, aki szálas, izmos termet ilyen hosszú őszajával megszólalásig hasonlított az eltűnt költőre, ráadásul minden versét, sőt prózai műveit is kívülről fújta, azzal árulta el magát, hogy nem tudott Máriásozni, holott Petőfi, ha tehette, mindig örömmel és ötletesen játszotta ezt a kedvelt kártyajátékot. A történetek közül jó néhány apáról fiúra szállt, és különféle változatokban máig őrzi őket az emlékezet. Hogy a valósághoz mennyi közük van, most ez érdekes kérdés, de nem a mi feladatunk válaszolni rá.
Zseniális.
És te még megküzd a B-52-es bombázókat, tehát Amerikába kerül, atomerőművet épít. Szenzációs, mindenkinek ajánlom, majd be fogjuk linkelni, Havasi Attila, Appendix a Petőfi életrajzhoz.
Na, ez nagyon érdekes. Én kettő dolgot hoztam, az egyik a... Kálmán C. Györgynek van egy Te rongyos elmélet című kötete, ő egy irodalomtörténész volt, sajnos már meghalt, és neki van egy zseniális Petőfi elemzése, mégpedig a Megy a juhász a Szamáron című versét elemzi. Zseniális elemzés, hogy azt elemzi, hogy ez politikai korrektség szempontjából, hogy ez megfelelő módon megy el, és hogy a férfi vagy női olvasó elemzi ezt a verset. Ki ez a juhász? Mi az, hogy ő lebabázza a szeretőjét?
Ez paródia.
Tényleg egy értelemszerűen ez egy ilyen elemzés, tehát a elemzés paródia, úgyhogy ezt,
nagyon vicces,
ezt mindenkinek ajánlom, és én a másik, amit hoztam, azt pedig Eszterházy Péternek van egy szövege, aminek az a címe, hogy Petőfi a légtornász, és akkor most én ebből szeretnék felolvasom. Ez egy nagyon rövid kis szövegecske, de az elejét azért felolvasnám. Azt mondja, tehát Eszterházy Péter, Petőfi a légtornász. Egy régi kérdés arról képzeg, mit csinálna a lánglelkű költő, ha élne? A gyors válaszok könnyen kínálják magukat, alig menti őket, hogy zárójelbe tesszük magunkat. Zárójelben. Ha élne, már rég meghalt volna. Javítás. Belehalt volna. Diszidálna. Üstbe menne. Hiána a lépcsőre szavalni. Talpra magyar. Javítás. Sándorkám, még egyszer onnét, hogy talpra magyar, mikrofon véget. Indulna a szavazáson. Kibukna, mint rendesen. Szabad szállna. Ezt még lehetne pontosítani, ha lehetne. Az új tükört szerkeszteni. Hol egyetértene szerkesztőtársával, hol nem. József Attila díjas volna. Petőfi. Hogy mit csinálna? Hát, amit mindenki. De mit csinál mindenki? Erre nehéz válaszolni. Ránk borítaná az asztalt. Kérdezzék meg Bemapót. UN publikációs gondokkal küzdene, nyilván. Túl ilyen volna, és túl olyan. Petőfi túl volna. Rossz a kérdés. Elgondolhatatlan.
Állati jó ez a szöveg.
Mit csinál a Petőfi? József Attila díjas van. Zseniális. Na és akkor köz meg itten az, hogy, tehát, hogy ott ugye említi a szöveg ezt a Új tükör című irodalmi folyóiratot, ami ugye most ez a nyugatra hajaz, hogy hol egyetérten a szerkesztőtársa, ahol nem. Hát elvitte a cica ezt az Új tükröt is azóta. Úgyhogy, na, hát, hogy itt van velünk Petőfi. Engem nagyon érdekelne, mert mindig szeretjük, hogyha vannak visszajelzések, és én most tényleg arra buzdítanék, mind tegezve, mind magázva, benneteket és önöket, hogy ha van bármi ilyen érdekes megközelítési mód Petőfi kapcsán, ez engem őszintén érdekel, mert most én ott vagyok vele, hogy itt van egy izgalmas életmű, amiről tudom, hogy izgalmas, de most valahogy egyáltalán nem hoz lázba, és hogyha valaki fogodzókat meg támpontokat adna, akár elemzéseket, vagy akár ilyet, amit most te hoztál, tehát ezek nagyon felkeltették most az érdeklődésemet, úgyhogy ilyeneket azt örömmel várnánk.
Így, és a legfontosabb, hogy olvasni kell ezeket. Tehát, hogy én megígérem, hogy ezek jó olvasmányok. Na, mitől... Nem ritkán zseniális olvasmány a Petőfi, tehát, hogy nagyon nagy költő tényleg, csak ezt így annyira nyilvánvaló, hogy észre se vesszük.
Igen, meg kell tanulni újra Petőfit olvasni. Na, akkor már csak egy van hátra, hogyha neked már nincs más marca, akkor
nincs.
A következő adásunk szövege az Békés Páltól lesz a Chicago című
Az nagyon jó.
Gangregény, úgyhogy ezt mindenkinek ajánljuk.
Fönn van ez digitális irodalmiak? Én nem hiszem.
Én szerintem nincs. Jelenkor kiadta, nem olyan régen, úgyhogy az egy jelenkoros új kiadás van, egy új.
Hangos könyv is van belőle, az is nagyon jó.
De szerintem antikváriumban mindenféleképpen megkapható. Úgyhogy ezt érdemes, és egy nagyon izgi szöveg.
Igen.
Úgyhogy azzal fogunk jelentkezni a következő alkalommal, és nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmet. Én Neszlás Sándor voltam.
Én pedig Mészáros Márton.
Na, szuper.
Na, rendben volt ez szerintem.
Na, én is kicsit féltem attól, hogy nem tudjuk kihozni legalább egy X-re, de azért
ki. Szerintem ez rendben volt. Tehát,
hogy... Jó, de az látszik, hogy mint, tehát, hogy én legalábbis én nagyon nehezen tudtam kvázi a mély elemzésbe belevenni, vagy bármi is, de nem is kell néha. Meg itt szerintem jó,
meg, ja, jó volt ez így, meg ez a kultusz, szerintem ez érdekes volt, meg az is érdekes, hogy miért nem tudunk nagyon hozzászólni, mert túl erősen vannak ezek a minták a fejünkben. Szerintem ez tanulságos.
Nem mondtuk a Petőfi Sándor gatyába táncol.